Prokop Mária professzor, emeritus egyetemi tanár, művészettörténész, 80 éves. A Mária Rádió születésnapi műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rózsa Katalin. A Mária Rádió önkénteseként szolgálok, igyekszem adni az általam szerkesztett, vezetett műsorok által. Mégis én kapok kincses embereket. Van egy törékeny, csodálatos tudósasszony, aki ma ünnepli születésének 80. évfordulóját. A rádióhallgatók jól ismerik, hiszen soha nem utasított vissza egyetlen felkérés sem. Ő is szolgálja Szűzanya rádióját. A fáradhatatlanul dolgozó professzorasszony, a művészettörténészek egyik ritka, sokoldalú kutatója és nagyszerű pedagógusa, dr. Prokop Mária. Mit is adhatunk mi ajándékul? Remélem, hogy a következő kis összeállításban örömét leli az ünnepelt. Drága Mária, fogadj szeretettel a Mária Rádiótól néhány barátod, tisztelőt üzenetét. Isten éltessen sokáig. Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke.
Prokop Mária tanárnőt nagyon hosszú ideje ismerem. Találkozásunk körülményeire most nem is tudok már visszaemlékezni, de mint az Esztergomi Egyházmegyében tevékenykedő pap, sokszor találkoztam vele, hallottam nyilatkozatait, előadásait, olvastam azokat a cikkeket, amelyek az egyházmegye életéhez, múltjához, jelenéhez kötődtek. Mindig érdekesek voltak ezek a megnyilatkozások, olyanok, amelyekből sokat lehetett tanulni, sokat tudtam szellemileg is, lelkileg is építkezni. Nagyon pontosan emlékszem azonban arra a találkozásunkra, amely egészen személyes volt. A Rózsák terén a templomot kellett tatarozni, és ott eljutottunk odáig, hogy a nagyméretű színes üvegablakokat is helyre tudtuk állítani. Nem találtuk meg a régi rajzokat, terveket, amelyeket Rót Miksa készített, ezért föl volt adva a feladat, hogy oldjuk meg mi magunk azt az ikonográfiát, amely majd a templomot szépé teszi, és amely bizonyos értelemben meghatározza a templomnak a milliójét. Sokaktól próbáltam tanácsot kérni. Végül is ránk maradt, és rám maradt ez a feladat, de nem éreztem magamban akkor a bizonyosságot, hogy én ezt kétséget kizárólag egyedül el tudom dönteni, hiszen nem végeztem olyan iskolát, amelyen engem képesített volna. Szerettem a művészettörténetet, lapozgattam ilyen könyveket, de igazából nem tanultam ezt a mesterséget, nem tanultam ezt a területet. Gondolkoztam, kitől is lehetne tanácsot kérni, és eszembe jutott Prokop Mária tanárnő. Szívesen és első szóra jött, velünk töltött egy bizonyos időt, végignéztük a templomot, elmondtam a terveimet, mit gondolok, miért gondolom, és gyorsan, határozottan eligazított, egyetért, hiszen ezek a templomablakok a templomnak az ikonosztázionja, a templomnak az ikonprogramja, a szenteknek a bemutatása. Ez mindig függött attól a személytől korábbi időkben, aki egy adott templomot képviselt, épített, díszített, aki ezért felelős volt. Így alakult ki Rózsák terén az a szentek galériája, amely elkészült, és amelyet azóta is láthatnak a hívek örömmel. Később, mint fehérvári püspök, újra személyesen közel kerültünk egymáshoz, és aki bennünket így összehozott, az elsősorban Prokop Péter, a nagy nevű pap festő és író művészember volt. Ő Csepelen fejezte be hosszú földi életét, és Csepel hálás neki. Az otthon, amelyben szállást kapott, és amelyben utolsó képeit készítette, sok Prokop képpel bír, és ezek a képek ott láthatók az intézet folyósóján. Időről időre az ő alkalmából összejövünk, megemlékezünk róla, és ilyenkor nagyon szép ünnepség van, amelyet örömünkre Prokop tanárnőnek a tanítása, a tanúságtétele, az előadása tesz színessé. Mindig készséges volt Prokop Mária, akárhányszor hívtuk Székesfehérvárra, konferenciára, előadásra, mindig szívesen jött, és az ő szavai bátorítást, erősítést, fölemelést jelentettek számunkra. Jó vele találkozni, ezt a nagyon sokrétű, nagyon színes személyiséget megtapasztalni, jó látni azt, hogy idősebb korában is megőrizte azt a sodró lendületet, amely fiatalos lelkéből és hatalmas tudásából, nagy tapasztalatából fakad, amellyel mindenki felé rögtön megtalálja a közvetlen hangot, és amellyel mindenki számára tud olyan útmutatást, olyan eligazítást adni, amelyen bátran lehet előre haladni, nem kell attól félni az embernek, hogy valami rosszat tesz, valami tévedés lesz a cselekedetében, ha hallgat a tanárnő szavára. Öröm találkozni azokkal az emberekkel, nagy számban vannak ilyenek, akik őtőle tanulták a művészettörténetet, akik az ő szellemiségét és lelkületét hordoznák, és viszik magukban tovább azt, amit számunkra, számomra is jelent Prokop Mária. Szívből kívánom születésnapja alkalmából, hogy a Jóisten adjon neki sokáig testi, lelki és szellemi erőt. Tudja törékeny testében is dinamikusan szolgálni a művészetet, a művészetekben azt az Istent, aki minden szépnek a forrása és minden szépnek a végső gyűjtőhelye, tudja az embereket a szépen keresztül az Isten felé vinni. Adjon a Jóisten áldást a lelkére, hogy az legyen mindig készséges, legyen mindig nagy, legyen mindig mindenki felé nyitott, tudja a maga tanúság tételével a hitet is ébreszteni az emberekben. Szívből kívánom, hogy a Jóisten áldása kísérje őt egész életében, és találja meg minden szépségnek a forrását, az Istent a földi életben, és egyszer majd, amikor eljön annak az Isten akarata szerint ideje az örökké valóságban.
Németh Szilárd államtitkár, Csepel egykori polgármestere.
Kedves professzorasszony, én Németh Szilárd vagyok, Cseperről ismerjük egymást. Nagyon örülök, hogy önnel megismerkedhettem. Csepel egyik kiváló lakosa, ha fogalmazhatok így, Prokop Péterről, aki 4 éven keresztül élt Csepelen, élete utolsó 4 évét töltötte nálunk. Ővele kapcsolatban történt a mi ismerkedésünk, ha még tetszik rá emlékezni, akkor egy évtizeddel ezelőtt közösen állítottunk emléktáblát a nagyszerű papfestőnek, Prokop Péternek, és azóta minden évben a születésnapján együtt szoktunk koszorúzni. Nagyon jókat beszélgetünk, nem csak mint egy nagyszerű művészettörténész, mint Prokop Péter kutatóját ismerhettem meg, hanem egy nagyszerű emberre, és talán fogalmazhatok így, hiszen egyszerűen hívott a barátjának, és nagyszerű barátra leltem az ön személyében. Nagyon büszke vagyok arra, hogy önön keresztül Csepel gyakorlatilag bekerült a világ vérkeringésébe ismét. Bekerült az egyetemi vérkeringésbe, bekerült a keresztény élet központjába, legutóbb a centenáriumon találkozhattunk a nuncius úrral. Én úgy látom, hogy a vatikáni életben is tudják, hogy hol van ez a Csepel Prokop Péteren és Prokop Márián keresztül. Azért is nagyon fontos, mert olyan időket élünk, és erről is többször beszélgettünk, amikor a nemzeti kultúránk, a keresztény örökségünk megőrzése, megvédése, az gyakorlatilag központba kerül. Az egyes települések, úgy mint Csepel, ezt a kultúrát, ezt az örökséget a saját személyes tapasztalataikon, illetve azokon az embereken keresztül, akikkel ott ők együtt éltek, akik képviselik ezt a keresztény nemzeti kultúrát, azokon keresztül tudják minél inkább megélni. Ezért is örültem, hogy ezen a centenáriumon közösen, hiszen hát mindig is közösen dolgoztak Erdei Évával és az ő édesanyjával, aki már sajnos nem lett közöttünk, Kosznai Margittal, a Király Erdei Dali megőrzésén, megteremtésén, hogy ezen a 100 éves évfordulón közösen egy nagyon impozáns albumot is kiadtak Prokop Péterről. Ehhez a munkához kívánok professzorasszonynak nagyon sok erőt, egészséget, és még egyszer nagy tisztelettel szeretném megköszönni mindazt, amit Csepelért, Prokop Péterért és a keresztény nemzeti kultúránkért. Isten éltesse sokáig!
Dr. Feledi Balázs, művészetkritikus, művészeti író.
Prokop Mária professzorasszonnyal régi ugyan az ismerettségem, de nem ősidőktől való. Engem nem tanított az egyetemen, bár rengeteg, nem csak művészettörténész, hanem bölcsész is. Ez az egyik vonal, amin én nekem információim vannak Máriáról, a tanárnőről, mert hiszen ő bölcsészeknek is adott elő mi történetet, és már korábbról, amikor nem ismertem még őt személyesen, ez mondjuk olyan 30 éves távlat, vagy még több, már akkor zengeményeket hallottam fantasztikus felkészültségéről és pedagógiai mi voltáról. Én úgy gondolom, hogy a felsőoktatásban ritkák az olyan személyiségek, akik kitűnő szakemberek, tehát kutatók, tudósok, és hogy ez párosul ragyogó előadókészséggel, ami szoros része a pedagógiai hivatásnak. Mária azon kevesek közé tartozik, aki ezt a két mi voltát egészen fantasztikusan tudta egyesíteni. Természetesen most nincs módunk az ő kutatói életének az ívét még akár csak fölvillantani sem, de számomra korábbi olvasmányi alapján az egyik volt, aki az itáliai művészet, vagy az itáliai reneszánsz művészetbe bevezetett olvasmányaim által, vagy a felvidéki szakrális magyar művészetnek a dolgaiba. Egészen elképesztő, most éppen levettem a polcról például a Sassettáról szóló könyvét, aki ugye a korai itáliai reneszánsznak egy kiválósága, hogy egy oldalon vagy 10 soron belül is micsoda adathalmaz az, amit a professzorasszony elénk tár. Tehát az a kutatókedv, az az elmélyültség, az hihetetlen, és újra mondom a pedagógiai mi voltával, a ragyogó előadó készségével. Feltétlenül szeretném mondani, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy ritka az olyan személyiség, bár talán nem is annyira, aki szülőföldjéhez és szülővárosához, származásához és szüleihez ilyen rendkívüli erővel ragaszkodik és kapcsolódik, mint ő. Hát ejtsük is ki, hogy ez a város Esztergom, ahova ő máig visszajárva aktív szereplője Esztergom kulturális életének, de kutatója is, és ugyanakkor hát szüleitől is tudjuk, hogy édesanyja is kitűnő művészettörténész volt. Egy olyan mintát kapott, amit ő tovább vitt egész életében. Az utóbbi évtizedekben, és ez megint egy érdekes fordulat, minket inkább az kapcsolt össze, én ugyan elsősorban a kortárs magyar művészet kérdéseivel foglalkozom, hogy egyre másra láttam a nevét, és egyre másra találkoztunk kortárs magyar képzőművészeti rendezvényeken, és egyre többször nyitott meg professzorasszony ilyen eseményeket, ami pedig a személyiségének a nyitottságát mutatja. Természetesen olyan kiállításokat nyitott és nyit, amelyekhez megvan affinitása, szimpátiája. Nagyon fontos íve a kortárs magyar képzőművészetnek egy sajátos szakrális ív. Tudjuk, hogy mennyire fölívelt a szakrális művészetek iránti érdeklődés. Máriának ebben való szerepvállalása kimagasló. Rendkívüli az ő megnyitóit is, elemzéseit hallgatni akkor, amikor a kortárs művészetről beszél. Olyan valaki, aki én szerintem hosszú évekig ezzel nem nagyon foglalkozott, de pont az a nézőpontrendszer, amin keresztül közelít a kortárs művészethez, ez rendkívül érdekes és figyelemre méltó. A személyisége varázslatos, befejezésül még egy-két mondatot hadd mondjak arról, hogy az utóbbi két évben talán intenzívebben többet találkoztunk, hiszen Prokop Péter születése 100. évfordulója kapcsán született egy emlékkönyv, amit együtt szerkesztettünk, valamint még Klasznai Erdei Éva tartozott a szerkesztők közé, és jó volt a munkamegosztás, mert professzorasszonynak a hallatlanul komoly egyházi ismerettsége, italianisztikai ismeretanyaga, Prokop Péterrel való rengeteg közös emléke nagyon nagyot lendített azon, hogy kiket hívjunk meg a könyv íróinak, kik emlékezzenek. Ez egy nagyon-nagyon szép munka volt, és nagy öröm, hogy a professzorasszony születésnapja előtt pár héttel a Prokop születésnapjához kapcsolódóan tudtuk a könyvet bemutatni. Valahogy ez a két névnek az egyezése szimbolikusan is, bár az egyik egypés, másik kétpés, nagyon-nagyon kapcsolódásokat mutat hitben, tudásban, pedagógiai készségben. Nagy szeretettel köszöntöm a professzorasszonyt, Isten éltesse!
Dr. Szörényi László professzor emeritus, irodalomtörténész.
Prokop Máriát a legnagyobb szeretettel üdvözlöm, most is így a hangulapokon keresztül. Én őt nagyon régen ismerem, ő van be idősebb nálam, de nem az egyetemről ismerem, hanem a könyvtárból, mert mindig ott ült, sokszor egy asztalnál ültünk a Széchenyi könyvtár régi székein a Nemzeti Múzeumban. Én is, amikor bekerültem az intézetbe 68-ba, akkor én már dolgozott orvosan, parta a könyveket, mint ahogyan én is próbáltam a magam oldalán ülve. Azután olyan szerencsém volt, részben Nagy Zoltánnal, aki Kanyfej Tibor barátjaként és régi tanáraként, mert művészettörténetet tanított az ötös kollégiumban hozták, amikor a Tibor Kanyfej diák volt. Tehát a Nagy Zoltán engem kiszemelt reneszánsz dolgokba egy-két feladatra. Utána a reneszánsz kutatócsoportnak a tagjaként, én meg gyakornokként dolgoztam. Ez főleg a Galeotto Barcióval volt kapcsolatos, Vitéz Jánossal, akkor már ott vagyunk rögtön annál az esztergomi műhelynél, amelynek az Oli bácsi is, mint hajdani budomigazgató tagja volt, aminek Prokop Mari tagja, és amely az ő érdeklődésének, amely iszonyú sokrétű, az egyik központi tárgykörét mutatja, tehát a Vitéz Jánosnak, mint abszolút kezdeményezőnek, a magyarországi humanizmus vezércsillagának, vagy első profétájának, a lelkes szívének az életművét és a kapcsolatait világosabbá tenni. Ez kötötte őket, a Nagy Zoltánt is legjobban ez érdekelte, mint Jópár tanulmányából tudjuk. Én kikerültem egyszer csak Olaszországba egy éves ösztöndíja, és legjobb örömmel, mert Firenzébe én voltam hosszú idő után az első magyar, aki oda kapott. Ez a Harvard Egyetemnek a reneszánsz kutató intézete, a híres Berenson Villa. Firenze és Fiesole határán van. Berenzon ezt a 20. század elején vásárolta ezt a villát, és itt lakott, itt halt meg, ott van eltemetve a kertben egy kápolnában, a felségével együtt. A hatalmas műgyűjteményét és könyvtárát ráhagyta az ő hajdani egyetemére, Harvardra, azok ott egy világhírű kutatóintézetet alapítottak, működtetnek mind a mai napig. Voltak rövidebb ösztöndiak is. A Mari talán 4 hónapossal vagy fél évvel Mellon ösztöndinak hívták, ez is megvan még. Ő, aki sokszor járt kint Olaszországba, akkor pont ott volt. Ő, aki megnézzük a hatalmas publikációs listáját, akkor tudhatjuk azt, hogy a kandidátusi disszertáció, most nem vagyok biztos, hogy az egyik dokumentum szerint ez a kandidátusia volt, másik dokumentum szerint ez a habilitációs. Én már volt mindegy, mind a kettő magas tudományos rangvétel, de hogy ez pont Szaszeccának, ennek a csodálatos festőnek szentelte, az valami hihetetlen élmény volt, azt mondom, hogy őt is, hogyha megkérdezzük, ezt igazolja, és mindenkit, aki valahol a lábát betett, és ott teázott, pont egy hatalmas Szaszecca alatt. Olyan Szaszecca alatt, amely az egyik főműve a nagyszerű mesternek, amely Szent Ferencnek az allegóriája, az a szentségének egy allegórikus ábrázolása, mint a bűnök vagy a világi hívságok tengere fölött lebeg, amely tenger zölden csillog, és mindenféle bűnök és eféléknek az allegóriái próbálják a szentet elkapni, aki viszont letapossa őket, mert hiszen ő győzött a bűn és a kísértések fölött. Csak egy képet emeltem ki ebből a csodálatos képtárból, mert Berend Szó mind saját maga szedett össze, sokat találtam, éppen asztalnak használták századok óta, mert kikopott már a templomból, vagy abban a palotában, vagy netileg volt, és aztán megvette a tulajdonostól, restaurálta, és beállította a katalógusába. Sose tévedett, egyszer ezt az akkor igazgató Smiles mesélte, aki amíg gazdánk volt, akkor minden összediasnak, egy csodálatos ember volt, ő egy Michelangelo szakértő, sokat köszönhet neki a magyar művészet, a Szépművészeti Múzeumnak a nyugatra húzolt németek által elvitt képeit, azokat, mint amerikai speciális művészettörténet osztaknak az egyik tagja, fiatal emberként úgy szolgált a katonaság, mert neki kellett őriznie ezt, amíg vissza nem adják Budapestnek. Tehát meg is hívta a Szákanicai később, meg Garaskvára meghívta, és hagyd nézze meg ma azokat a képeket, amelyeket ő mentett meg bizonyos értelemben. Ő elmesélte nekünk, hogy a vagyonát hallatlan műérzékének köszönhette, mert milliómosok és más ilyen gazdag emberek, akik műgyűjtésre adták a fejüket, akkor hozzáfordultak, mert tudták azt, hogy megbízhatnak benne, és ha ő azt mondja, hogy X festőtől származik valami, az úgyis ha egyszer tévedett, és ezt nem volt színe kidobni, kiderült, hogy nem az a festő, és nem akkori, hanem csak egy másolat és későbbi, de azt nem adta ki, azt a saját dolgozószobájába akasztotta be belülről, hogy nehogy már megtévesszen valakit kint a folyosón, ahol mások is járhatnak. Akkor nagyon boldog voltam, és megtisztelt Mari azzal, hogy bevont a kutatásom, őt mindig izgatja valami, hanatlanul izgatja, és akkor teljesen átadja magát neki. Két ilyen dolgot emlékszem most, az egyik megkérdezte engem, hogy kinyomozta, hogy van egy állatkórház, ahol kutyákat, meg nem tudom milyen nagyobb állatokat gyógyítanak, operálnak. Ez régen egy kápolna volt, egy családi kápolna, valahol Siena mellett a mezőn, ott állítólag vannak freskók. Egyedül van, nem mered. Mert olyan üvöltéssel fogadtak bennünket a páciensek, mint a kutyák, és valahol éppen csámborgott a doktor úr, de aztán előkerült nagyon szívesen, hogy lejuhászította a lebeket, és így megtekinthettünk a terepet, és tényleg voltak ott freskók. Akkor a Lorenzettiről írt akkor éppen, vagy a valamelyik Lorenzettiről. A másik az még érdekesebb volt, az magában Firenzében, tehát nem Széna vidékén, hanem Firenzében volt, mégpedig a Santa Maria Novellának, mint tudjuk, ugye mindenki ismeri ezt a gyönyörűséges templomot, tekintette, aki vonattal megy oda, az ott száll ki. Szemben van a vasútállomás pontosan a Santa Maria Novellával. Azt már kevesebben tudják, hogy nem csak az a hatalmas kerengője van, kioszló, ugye olaszul, amely mindenkinek megnézni, az az egyik csodája a firenzei festészetnek, mert a Angelicókkal meg eférékkel, hanem van egy másik is, amit nem lehet látogatni, mert amikor Napóleon Olaszországot elfoglalta, akkor hát egy csomó szerzetes rendet feloszlatott, a tulajdonukat katonai lábra helyezte, hogy úgy mondjam, és ebben is egy laktanyát rendezett be a Santa Maria Novellába, amely aztán az olasz állam megalakulása óta a csendőr laktanya. Szépen rendet tartják meg efféle, de a Marinak kellett volna egy Perugino, és kellett volna egy Sodoma freskó sorozat, amelyek belevágtak az akkori kutatásaiba. Na akkor szerencsére, mivel hajdanában a csendőrparancsnoknak megtudtuk a nevét, én fölhívtam, és hivatkoztam a lányára, mert a lánya az meg a hogy egyetemista voltam, a Pesti Egyetemen volt olasz lektor. Aztán magyarul kiválóan tudott, mikor visszatért Olaszországba, akkor meg magyar tanított talán az Udinei Egyetemen. A parancsnok nagyon előzékeny volt, és mondta, hogy másnap menjünk oda. Megnézzük az egész sorozatot. Találkoztunk a legkülönbözőbb helyeken. Vitéz János konferencián én is tartottam egy kis előadást az ő jó voltában, ez nem rég volt a Vitéz János stúdiójának a Szentelt konferencián Esztergomba, talán ez olyan 2 éve lehetett. Találkoztunk, akkor nagyon szép nagy előadást tartott a nápolyi Hungarógiai Világkongresszuson Olaszországi, amely Rómába kezdődött, azután Nápolyba fejeződött, de az ő egyik főműve, amelyet mindenki azóta olyan formában is megírt, nagyon szép képes kiadása van neki, Nápoly magyar emlékei, amely az egyik legcsodálatosabb helyét a régi művészetnek, a Donna Regina templomnak a freskóit mutatja be. Donna Regina 5. István király leánya volt, magyar királylány, aki feleségében a nápolyi uralkodó, de gyanzsugon, ettől született Marcell Károly, de ettől született Bölcs Róbert, a késő Petrarch által magasztalt uralkodó. A magyar Anzsú ág ebből a házasságból származik. Az Anzsúk azok nagyon büszkék voltak az ő árpádházi szent őseikre, és ezért egy hatalmas freskociklus van ott a Donna Regina templomban. Ez jelenleg az ottani képzőművészeti kar restaurátor szakának a központja, az egész kolostor és a hozzátartozó templom. Sokáig elég cudar állapotban volt, elhanyagolva, de restaurálták becsülete, és az összes vele kapcsolatos, hallatlanul izgalmas és sokszor nehezen megoldható problémát tisztázta az összeset Prokop Marjuk. Neki ezt is köszönheti mindenki, nem csak azok, akiket a művészettörténet érdekel, akik a magyarság múltjának ezt a elfeledett, vagy nem kellően ismert, de nagyon izgalmas szakaszát tanulmányozzák. Elmondható ez mindenről. Megadta a Jóisten mindkettőnknek azt is, hogy egyszer még volt egy emlékkonferencia, ahol például Klariszai Tibor emlékét tudtuk felidézni. Pont Firenzében, és pont a Tatti rendezte. Ez egy nagy olasz nyelvű, gyönyörű kiállítású kötetben meg is jelent. Ott is tartott ő egy nagyszerű előadást, éppen a esztergomi freskókkal kapcsolatban. De annyit tudok még hozzátenni ez a rövid kis emlékzuhatankhoz, hogy ővel találkozni mindig öröm, határozottan szívbelengett öröm, és az ember mindig tanul valami hihetetlenül fontosat, újat, szépet, csak a Jóisten tartsa sokáig, és adja neki ugyanezt az erőt és energiát, ami eddig megvolt, ami eddig fűtötte.
Eldei Kvasznai Éva képzőművész, galéria tulajdonos, a Prokop Péter díj alapító kurátora.
Professzor dr. Prokop Mária nevéhez én nálam hozzá kötődik a drága jelző. Drága Mária, drága Mária. A drága Máriától, amióta csak ismerem, jót és jót kaptam. Rengeteg segítséget, útbaigazítást, számos kiállításunkat nyitotta meg a galériámban, és az egész családom, az egész baráti köröm a legnagyobb tisztelettel, szeretettel viseltetik iránta. De Mária egy olyan fáradhatatlan egyéniség, hogy csak bámulni lehet az ő tevékenységét. Olyan kis vékony, kis rebbenékeny alakja, mindenütt feltűnik, ahol fontos dolgok történnek. Tehát ha a tudomány, a nemzetünk, a haza, vagy egy tehetséges egyén érdekében tenni kell valamit, fel kell karolni, vagy ehhez hasonló, ő ott van. Ő mindig, mindenütt ott van. Nem fárad bele, teszi a dolgát. Az egész Kárpát-medencei magyarságot, a művészettörténeti eseményeket, jelentősebb tárgyakat, műemlékeket, műkincseket, mindent ismer. Mindenütt ott van, hogyha kell. Utazik autóbusszal, vonattal, nem is tudom, hogy hogyan bírja. Számára nincs olyan, hogy őt nem lehet elérni. Neki nagy kincs az internet különben, mert interneten mindenkit elér ő is, és őt is mindig el lehet érni. Hogyha a levelet írunk neki, e-mailt, azonnal válaszol. A fontoskodást hírből sem ismeri. Olyat sem ismer, hogy haragszom. Erről számos esetben beszélgettünk vele, ilyenkor mindig azt mondja, ezt a szót nem ismerem. Szilárd meggyőződése, hogy a rossz ellen kizárólag csak jóval lehet tenni, és hát ő így is tesz, ő így él. Nem egyszer óvott engem is attól, hogy nehezteljek esetleg valamiért, bár ritkán fordul elő, de olyankor mindig azt mondta, mi senkire nem haragszunk, mi senkire nem haragszunk. És ez így is van. Mondjuk nekem ez könnyű, mert a családomban édesanyámtól is mindig ezt láttam. Ha valamit leírtam, valamit mondani akartam, és abban volt némi negatívum, akkor anyukám rögtön rám szólt, hogy ezt ne mondd. Most már szegényként nem él, de ha valamit leírok, és magam veszem észre azonnal, hogy ott van egy olyan negatívum, amire anyukám azt mondaná, hogy ezt ne mondd, és én gyomlálom ki azonnal. Drága Máriával akkor ismerkedtem meg, amikor Prokop Péterrel készítette a nagy monográfiát, az tulajdonképpen az egyetlen jelentősebb mű, ami Prokop Péterről megjelent, Mária tollából. Akkor természetesen még élt Prokop Péter, és talán köztudott, hogy Csepelt választotta otthonául 42 évi római emigráció után, és itt élt a Szent József otthonban, ahol meglátogathattuk, beszélgettünk vele, mondhatom, hogy jó barátságot alakított ki ő mi velünk, és Mária is ide járt, ebbe az otthonba a monográfia kapcsán, és így ismerkedtünk meg. 2006 óta, amikor létrehoztuk a Prokop Péter díjat, azóta együtt vagyunk a kuratóriumban, együtt vagyunk minden olyan eseményen, ahol Prokop Péterre emlékezünk, az ő tiszteletére, koszorúzzuk az emléktáblát, emlékfát ültetünk, emlékkiállítást nyitunk meg, vagy emlékestet szervezünk. Tehát Prokop Mária mindig mindenütt itt van velünk ez ügyben. Most legutóbb a Prokop Péter 100 emlékezések könyvét szerkesztettük együtt, Szeleddi Balázs, Prokop Mária és én. Ezt a Cseperi önkormányzat adta ki, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az önkormányzatunk így felvállalt egy ilyen gyönyörű, szép, impozáns kiadványt a 100. évfordulóra. Mária kiterjedt ismerettségének köszönhetően a könyvbe nagyon jelentős emberek írtak. Most, hogy más nem mondjak, a pápai nuncius, akit már Mária korábban ismert, egyébként magyar származású, csodálatos ember, most már mi is ismerjük, mert nem csak írt a könyvbe, el is jött a könyvbe mutatónkra, beszédet mondott, és valami csodálatosan kedves, aranyos embert ismertünk meg benne. Nem kis dolog, hogy így a nunciusnak a látókörébe került Csepelünk is. Nagy örömmel, szeretettel vett itt részt a mi ünnepségünkön. Drága Mária, nem csak a fontoskodást nem ismeri, a neheztelést nem ismeri, a haragot nem ismeri, ő a fáradtságot sem ismeri. Egész egyszerűen mindent bír, megy, rohan, teszi a dolgát. Amikor egyszer mégis kórházban volt és meglátogattam, ott is Botticellivel foglalkozott. Sokan azt hiszem Botticellivel összefüggésben ismerik az ő nevét. Most a 80. születésnapján mit is kívánhatnék drága Prokop Máriának? Azt kívánom, hogy az eddigiekhez hasonlóan tegye az ő csodálatos munkáját, tevékenységét végezze, mert ez a munka, ez igazából nem munka, ez maga az ő boldog élete. Ő így boldog, mert így van értelme az életének. Kívánom neki, hogy a Jóisten adjon hosszú, áldott, boldog életet, és továbbra se ismerje hírből sem a fáradtságot és betegséget, tegyen mindent, amit csak tud, ezért a szegény hazánkért, mert ránk fér. Isten éltessen, drága Mária, drága-drága Mária!
A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán.